Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Mészáros Blanka színművésznő, aki a Szilády Gimnáziumba érkezett pódium beszélgetésre, és most itt is egy csomó mindent el fog árulni a színész életéről. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, és köszönöm szépen a meghívást, Erika.
Milyen érzés volt beülni a gimnáziumba, és azért nagyon-nagyon sok kérdésre kellett válaszolnod. Hogy érezted magad?
Hát mondtam édesanyjának, hogy úgy menjünk be a suliba, hogy legyen egy kis idő megérkezni, hogy ne rögtön a főkapun is beessek a lépcsőhöz, hanem tettem egy félkört, és valahogy jó volt ránézni az udvarra, jó volt kinézni, ahogy fociznak a fiatalok, és közben az is jó érzés volt, hogy valamennyire megváltozott ez az egész, de közben ott maradt a büfé, ahol emlékeztem, hogy régen én is sokat álltam sorba 2 óra között, és utána meg jó volt felmenni azon a lépcsőn, ráadásul oda abba a nagy díszterembe, ahol én hallgattam annak idején a csodálatosabbnál csodálatosabb embereket, és ittam a szavaikat, és akkor most egyszer csak én érzem azt, hogy én leszek az az ember, akit hallgatni fognak, és igazából végig éreztem ezt a nagy szeretetet, amivel vártak engem, és olyan örömmel fogadtak, úgyhogy percek alatt feloldottam.
Lehet azt mondani, hogy van egy hangulat, egy érzés, vagy egy illat az emberben, amikor belép a régi gimnáziumába?
Igen, lehet mondani. Van, és van benne egy nagyon otthonosság számomra, és közben pedig van egy olyan frissesség is benne. Szóval, hogy amennyire régi épület, és hogy mondjam, mondhatnám azt, hogy ilyen műemlékértékű parketta, meg kövezet, ahhoz képest meg mégis valahogy ilyen nagyon frissnek tűnt, és mainak az egész.
Ahogy hallgatanak a beszélgetés alatt, az jutott eszembe, hogy szó szerint most te vagy kiszakítva a környezetedből, és neked is egy picit így egy megállás, egy pillanat, egy pihenés, egy visszaemlékezés. Mennyire vagy megterhelve? Hogy érzed ezt most így színészként?
Hát valóban egy számvetés van most az én életemben, hogy annyi minden dolgoztam, és annyi sok minden ért engem az utóbbi években, ha nézzük az egyetemtől, az mondjuk már lassan 9 éve, hogy most érzem először azt nyáron, hogy egy kicsit szeretnék megállni, pihenni, akár visszatekinteni arra, ami volt, akár lejegyezni, leírni, én nagyon szeretek naplót vezetni, és nagyon fontos volt a szakdolgozat is számomra, mert ott összeszedtem annak az 5 évnek a tudásanyagát, amit az egyetemen töltöttem, és most is valami ilyen hasonló vár rám, én érzem. És szeretnék ezzel a lehetőséggel élni, hogy egy kicsit utazzak, egy kicsit a családdal legyek, a szeretteimmel, vagy pedig újabb és újabb emberekkel megismerkedjek, és feltöltődjek, hogy majd szeptemberben újból kezdjem az évadot. De addig mondjuk június végéig még játszani fogok majdnem minden este.
Az azt hiszem, hogy nem semmi. Ahogy ezt a 9 évet mondtad, ez úgy tűnik nekem, mint egy gyors vonatra felszálltál volna, és így magaddal vitt volna, és hogy lepörgött volna rengeteg sok esemény. Ez beszippantja így az embert? Hogy történt ez veled? Mert mindig olyan nagyon-nagyon szerényen beszélsz róla, még most is azt érzem, mintha nem a tiéd lenne a vonat, csak felszálltál volna rá, pedig ez a tiéd.
Most már azért érzem sokszor, hogy én ezt a vonatot tudom vezetni. De meghagyom azt a belső játékot, vagy azt a belső lehetőséget, ha az teher lenne adott esetben, hogy ne én legyek mindig a masinista. Tehát, hogyha át akarok szállni az 1-es vagy a 2-es vonatra, akár Intercity, vagy most a nyáron, ha csak a nyáról beszélek, egy kicsit lábat lógatva, kényelmesebben megpihenni ezen a vonaton. De igen, csak felveszem most már a sapkámat, és odaülök masinistaként. Szóval próbálok a dolgok elébe menni, és elé állni.
Azt mondtad, hogy a színház az élet értelme. Ez a mondat, ez végigkísért ebben a 9 évben, és ez egészen halálod pillanatáig fog tartani?
Igen, végigkísért az elmúlt 9 évben. Amikor elgyengültem, vagy nehezebb időszakaim voltak, akkor is ez volt az a rendszeresség, vagy rendszer az életemben, ami megtartott. Vagy a rám váró feladatok adtak energiát a mindennapok nehézségéhez, vagy ahhoz, hogy kikeljek az ágyból, és estéről estére szórakoztassam az embereket, vagy megfigyeljem őket, vagy befogadjam őket.
A Katona József Színház, ahogy most így beszéltél a színházról, tulajdonképpen az otthonoddá vált, meg lehet talán azt is mondani, hogy egy igazi család működik ott. Milyen érzés van benned, hogyha mondjuk ott lépsz be az ajtón estéről estére?
Az, hogy ott vannak az emberek, akiket szeretek, akikkel van még egy pár percünk, amit felkészüléssel törtünk, ki hogyan, ki éppen a dohányzóban, ki a sminkeldében, ki az öltözőjében ücsörögve átnézve a szöveget, ki susmorogva a függöny a takarás mögött. Igazából nagyon szeretem azokat az előadásokat, amiben most játszhatok, van is belőle 14, és igazából várjuk, hogy egymást meglepjük, vagy szórakoztassuk, vagy egymásnak újat adjunk estéről estére, mert végül is az is a feladatunk, hogy egymást szórakoztassuk, nem csak a közönséget.
Akkor ez egy különleges munkahely, egészen különleges eseményekkel, erről fogunk tovább beszélgetni, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Mészáros Blanka színművésznővel. A Katona József Színház az otthonod, belépsz, és ott, ahogy említetted, egy család vár. Mennyire tudjátok mondjuk egy darab előtt önmagatokat megmutatni egymásnak? Lehetősége van erre egy színésznek? Ugye nyilván a színészi felkészülések, azok a pillanatok, amik a darab előtt vannak, ezek egy rutinok, megszokás, egymásnak a segítése, de hogy önmagatokat, egymást, mint embert is látjátok ilyenkor?
Hát azért vannak programok, meg például a fiúkkal, akikkel együtt járunk ki Németországba játszani a Szecsuáni jó lelket Heidelbergben. Nekünk az egy hosszabb felkészülés, tehát hogy olyan, hogy reggel fölkelünk, és már a buszon találkozunk, és látjuk, hogy az előző este smink maradéka, olykor terheltsége, hogyha valaki nagy szerepet játszott, még rajta van, aztán együtt ülünk a váróba, várjuk a repülőnket, fogjuk egymás kezét, mert persze mindannyian, hát a háromból ketten félünk a repüléstől, ketten rettegünk, és valahogy az egésznek van egy útja, mire odaérkezünk ahhoz az estéhez, hogy aztán ráadásul különböző fura jelmezekben, ami önmagában nevetségesen nézünk ki, mint istenek a darabból, ráadásul német nyelven egymáshoz beszéljünk. Tehát ez annyira abszurd, hogy igazából, hogy ez a dolognak a játékossága, de hát kezdben pont ott van velünk az az ember, akiből egyszer csak az a partner lesz, aki ott áll a színpadon, és az már nem az, aki még előbb rettegett a repülőn.
Hogyan jutottatok Németországba? Ugye sokat beszéltél arról a pódiumbeszélgetés alatt, hogy több országba is kikerültél darabokkal. Ez hogy történik meg egy színésszel? Meghívás, vagy egy alkalom, vagy számon tartanak benneteket, és együttműködtök?
Szerencse, meghívás, alkalom, felkérés. Az utóbbi, ez a német darab, amit játszunk, ez a Brecht darab, ez egy koprodukció a Heidelbergi Színház és a Katona József Színház között, és mi hárman színészek veszünk részt benne. Így volt szerencsénk többször kint próbálni egy hónap, másfél hónapot, azóta nem tudom már hányszor, szerintem 20 fölött van az előadás száma. Voltunk vele Svájcban, most januárban, és most megint megyünk áprilisban, ott pedig Meiningenbe fogjuk játszani kétszer, két estét. És közben voltak más útjaim is, a Fischer Ivánnal és a fesztivál zenekarral volt szerencsém eljutni. Kétszer New Yorkba, a Broadway-en játszottunk a Rose Theaterbe, volt lehetőségünk Berlinbe menni, és Skóciába is felléptünk a fesztiválon. Oda úgy kerültem be ebbe a programba, hogy az egyik lány teherbe esett, kisbabát várt, és engem ajánlottak a helyére. Vagy igazából egyszer csak fölhívott az Iván, és megkérdezte, hogy nem lenne kedvem. És ezt pedig nem lehetett visszautasítani, nagyon boldog voltam, hogy ilyen lehetőséget kapok.
És mondtad azt is, hogy hosszabban is fog folytatódni, úgy volt, hogy talán leveszik a repertoára, de még egy év.
A németországi turné még folytatódik, annyira megszerették, pedig ez egy bérlett darab, ami mondjuk olyan 16 alkalomra van predesztinálva Németországba, ebbe a színházba, és most már ez a harmadik év lesz jövő évaddal együtt, hogy újból játsszuk, vagy tovább visszük a darabot.
Azt is említetted, hogy nagyon fontos a közönség, ugye a színész és a közönség között van kapcsolat. Van különbség közönség és közönség között? Mondjuk nézzük ezt a német közönséget, aki visszavár benneteket. Más energiák, másként mozognak, másként érzed az ő jelenlétüket egy darab alatt?
Abszolút. Nyilván egy különleges érzés Németországban játszani egy olyan nyelven, aminek nem vagyok teljes mértékben a birtokában, és ott is nagyon vegyes közönség szokott lenni. Szerencsére nagyon sok fiatal van, akik adott esetben nagyon hangosan vagy élesen reagálnak egy-két dologra a darabban, és ez mind nagyon fontos visszajelzés, mert akkor az azt jelenti, hogy jönnek velünk és figyelnek. És egyébként meg közönség és közösség között nagyon nagy különbség van. Van, amikor egyszerűen úgy jönnek össze a csillagok, hogy az embereknek volt kedve színházba jönni, valahogy úgy meg tudjuk koronázni az estéjüket, de volt már olyan délutáni élményem is, hogy játszottunk egy igazából egy vígjátékot, és a nézőknek a fele azt éreztem, hogy vagy kevés vasárnapi fröccsöt ivott, vagy túl sokat, tehát nem tudtam eldönteni, hogy most alszanak, mert éppen keveset ittak, vagy már túl sokat ittak, ezért alszanak, tehát van, amikor az élmény, vagy jól beebédelt, hogy úgy nincsenek velünk, vagy nem halljuk őket annyira, de ez olykor esetben lehet csalóka is, tehát lehet, hogy ezt csak mi érzékeljük onnan föntről.
Nehéz ilyenkor a játék? Megváltozik a játékot, ha ezt érzed?
Nehezebb, sokkal nehezebb, hogyha nehéz őket megnyerni, vagy nehezebben hangolódnak rá a darabra, akkor azért folyamatosan mi is tartjuk a kapcsolatot a kollégák között. Tehát egyrészt, ha nem olyan a játék, hogy folyamatosan a színpadon vagyok, hanem kívül a takarásba, akkor alapvetőleg nem csak a hívásra megyek le, hanem már belehallgatok, hogy hogy megy az előadás, hogy vannak jelen a nézősorokban. És olykor esetben olyan is előfordul az, hogy mondom a partneremnek, na, hogy akkor ezt most pörgessük meg, ezt most ne húzzuk el, azt ne fogalmazzuk annyira humorosra, vagy pont kicsit torzítsuk el, és legyen groteszkebb és szélesebb az egész. Tehát vannak ilyen kis beszélgetések, kommunikációk folyamatosan.
Folyamatosan él és változik a színpad. 14 darabban játszol, ezzel fogjuk folytatni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Mészáros Blanka színművésznővel folytatjuk a beszélgetést. Jelenleg 14 darabban játszol. Milyen karaktereket alakítasz? Hasonlóak egymáshoz?
Igazából igen, mert a funkciójuk valahol hasonlít. Beszéltem erről a pódiumon, erről a naíva szerepkörről, amiben azért én még a koromtól, meg alkatomtól függően is vagyok jelenleg. Ezek általában nehéz sorsú vagy tragikus végződésű szerepek, tehát mindig van egy nagy íve, tehát valahonnét elindul ez a lány, valami történik vele, a külvilág úgy hat rá, amúgy hat a külvilágra, és ennek aztán végül lesz egy tragikus kimenetele. Ezek a megterhelő előadások, lelkileg megterhelő előadások, ellenben pedig ugyanúgy felemelő is, tehát a Zsandárk végén meghajolni, éppenséggel ugyanolyan jól esik, mint az Itaka végén, ami egy könnyebb hangvételű darab.
Ugye említetted, hogy számodra nehéz meghalni, mert nagyon sokféleképpen is kell, és hogy hát nyilván ennek is van egy őrült nagy megterhelése. Hogyan lehet ebből kiszabadulni? Hogy lehet ezt lerakni? Mennyi idő kell? Egy nagyobb halálnál tovább tart? Vagy tehát, hogy mennyire tudod önmagadból ezt a szerepet úgymond kiűzni?
Ez aznapi állapottól is függ, tehát valószínűleg ez tényleg a minden napnak megvan az a éppen hogyan keltem fel, és mi történt velem aznap, vagy mennyire tudok akár az előadás közben milyen mélyre tudok ásni én is saját magam a szerep által, mert ugye estéről estére fejlődik ez bennünk. Eleinte sokkal nehezebb ment letenni a szerepet. Emlékszem, hogy úgy nyomasztott, főleg az a része, hogy azt éreztem, hogy most nem ment annyira jól, most nem tudtam azt megfogalmazni, azt meg úgy elkapkodtam, nem volt elég bátorságom hozzá szélesen kifogalmazni magamból ezeket a dolgokat, és ez nagyon nyomasztott, akár hetekig is igazából. Akkor sokkal nehezebb elaludni, akkor sokkal nehezebb másnap újból felkelni és neki menni. De azért most, hogy ennyire le vagyok terhelve ebből a szempontból, nagyon jó érzés, hogy nincs időm gondolkozni azon, hogy ja Istenem, most az a mondat jó sikerült, vagy nem sikerült jól. Meg tudom állapítani valószínűleg, de nem nyomaszt, tehát hogy nem hagy bennem egy olyan mély fájdalmat, egy olyan követ, amit cipelnék a másik napra.
Ahogy telik az idő, az azt jelenti, hogy a karakterek is változnak, majd tehát váradsz arra, hogy mondjuk a naiva szerepkör után, ahogy egy picit idősebb leszel, más szerepkört fognak rádosztani?
Igen, biztos vagyok benne. Már most is kacérkodunk azzal, tehát most a Tar Sándor Szürke Galambiában egy másfajta szerepkörben leszek jelen. Eredetileg ez a szereplő férfia a regényben, Jasának hívják, de itt nővé avanzsálta a rendező úr, meg Gotár Péter és Németh Gábor a szövegkönyvírók. Úgyhogy önmagában az, hogy eddig engem öltek, és most én fogok gyilkolni, ez már egy teljesen másfajta megközelítése a dolgoknak. Egy másik emberből kell ezt fölépíteni.
Ez egyébként jó neked? Tehát amikor ilyen szerepváltás van, ez feldobja a színész? Tehát a készülésben, vagy egyáltalán magában az előadásmódban is?
Fel, meg izgalommal tölt el, meg előjön belőlem az, hogy úristen, én ilyet még nem játszottam, hogy melyik tartományom az, melyik az a személyiségem, vagy a személyiségemben hogyan tudok ehhez kapcsolódni, mert azért az ember mindenhez próbál valami fogóckodót találni, valami olyan kapcsot, ami segít közel kerülni ahhoz a szereplőhöz. És hát egyelőre ez így jó mélyen van bennem, úgyhogy most táskálódnom kell, van rá másfél hónapom, hogy ezt a gyilkos gépet, vagy ezt a nőt, aki nem kegyelmez a férfinak, ezt megkeressem valahol.
De akkor ez a jó rész, mert hiszen jó itt rész. Fejlődik ki maga a karakter. A duplázásról beszéltél, hogy van olyan nap, amikor duplázni kell. Ennek a gyakorlati nehézsége mi az, ami a színész fejében mondjuk problémát okoz, hogyha egy darabot egy nap kétszer kell eljátszania?
Gyakorlati nehézsége az például az is, hogyha egyszer elmondtam már valamit a színpadon, akkor az egy két órával később, mikor újból elmondanám, hirtelen megütközök, és rajta kapom magam azon, hogy nem tudom eldönteni, hogy ezt elmondtam a színpadon, vagy nem mondtam el. Ez a mondat már elhangzott délután, vagy nem hangzott el, vagy és adott esetben lemaradok egy végszóról, vagy nem adok egy végszavat. Tehát ilyen, az agynak van érdekes ilyen játéka, vagy ilyen holt tartománya, amit nem tud az ember kontrollálni olykor, mert a déjà vu meg a minden olyan dolgot ébreszt benne, hogy teljesen ki tudja zökkenteni. Ez az egyik oldal, a másik technikai nehézség, hogyha például a Zsandárkban egy kalitkába, ketrecbe, egy üvegketrecbe vagyok bezárva, amit több lámpában van teletéve, és annyira zihálok, és hát annyi mindenem megy át, ez a lány annyi szenvedésem megy keresztül, hogy a végén csurom víz a ruhám. Tehát, hogy most ezt nem tudom, hogy két óra alatt fajszárítóval, vagy hova fogják betenni, hogy az egyáltalán alkalmas legyen az a jelmez, hogy újból eljátszam ezt a darabot.
És színészek között hogy van a második, a duplázás? A többieknek is ugyanilyen nehéz? Többször kell ott segíteni azokat a holt részeket, ami esetleg előjön?
Igen, figyelemmel kell lenni. Az ember azt hiszi, egyszer túl vagyok már rajta, benne van a számban, benne van a mozdulatomban, és egyszer csak azon kapod rajta, hogy összeakad a nyelvem. Érzem a kollégáimon is, hogy de ezt most miért csinálja, hogy és akkor eljön egy ilyen hullám, és hirtelen mindenki megkérdőjelezi önmagát, hogy hát mégsem vagyok most teljesen felkészülve erre. Meg hát maga az a nehézség is, hogy azért kétszer meghalni egy délután alatt, az tényleg a művészethez tartozik.
Ezek a komoly és a nehéz részek. Folytatjuk még a beszélgetést, kedves hallgatóink, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A színészetről beszélgetünk tovább Mészáros Blanka színművésznővel. A Szilágyi Gimnáziumban a pódium beszélgetésen nagyon sokat beszéltél magadról, de olyan bizonytalanság tölt el még 9 év színészet és több díj után is. És mondtál egy ilyen mondatot, hogy ha a hivatásomra gondolok, akkor nem félek az élettől. Hogy jön össze ez a két gondolat? Még mindig úgy érzed, hogy picit félsz magától a való élettől?
Kezd a mesterségem otthonossá válni számomra. És nem csak egy szakma lesz ez, hanem tényleg egy hivatás, ami összeolvad az élettel, és sokszor sokkal könnyebb estéről estére tudni azt, hogy mivel végződik a darabban, azzal a tudattal jelen lenni, mint az életben, ahol ki vagyok szolgáltatva önmagamnak, a bizonytalanságaimnak, a feladat megoldó képességemben, tehát ezekben az emberi dolgokban, amiben napról napra jelen kell lenni.
Vannak olyan mondatok, ami az életedben is előjön, mondjuk a színészetből, amikor egy olyan helyzet van, ugye, ahogy mondtad, hogy egy otthonos egy mondat, mert hogy ismered, és tudod, hogy mi a vége. Ez előfordul, hogy beugrik, hogy most itt az életemben ennek kellett volna lenni?
Volt már ilyen élményem, de az is van, hogy sokszor mondatok jutnak eszembe, tehát tényleg színházi mondat, és ezt ki is fogalmazom, és hát az kicsit már kezd olyan lenni, mint a Szabó István csodálatos Júliája. A filmben van az, amikor a színésznő már nem bír megszabadulni a szerepe, és néha csak abból tud idézgetni, és úgy megy akár randevúzni, vagy úgy ismerkedik emberekkel. Ha ezen kapom magam, azért inkább megmosolygom magamat. Szóval színdarabokból idézgetni a való életben olyan fura dolog nekem, de közben meg hát mégis a számra jön, tehát és ki is mondom. De végül is van környezetem, aki erre figyelmeztet, hogy azért csak, hogy tudjam, hogy éppen most mi van velem.
Két külön dolog, de néha egy, szóval ez egy nagyon érdekes és különleges játék. Mennyire vagy biztos a szakmában? Azt mondod, hogy most kezd otthonossá válni számodra. Én még mindig úgy érzem, hogy szerintem egy fantasztikus színésznő vagy, de még hogy nem hiszed ezt el így magadról.
mindig is nagyon féltem attól, hogy az ember elbízza magát, és nem veszi észre, hogy az emberek már teljesen mást gondolnak róla, vagy más gondolnak róla, és ő mégis. Tehát ez a tükör, ez nagyon érdekes, hogy éppen ki kinek tart tükröt, én tartok a nézőknek, vagy ők tartanak nekem tükröt, ez a játék, és én nagyon szeretem megkérdőjelezni önmagamat, szeretem a létezésnek minden formáját, gondolatokat, mindig azt érzem, a szakdolgozatomat így kezdtem, most leírom ezeket a mondatokat, de amint levésem, vagy amint bepötyögöm a gépben, érzem, hogy 5 perccel később már máshogy is be tudnám fejezni a mondat végét, mert ahogy fűzöm ezeket a gondolatláncokat, úgy alakítják egymást. Tehát mire megfogalmazok valamit, a végére rájövök, hogy fél órával előtte elmondott történetem az már ebből a szemszögből nézve teljesen máshogy is tudna hangozni.
Ezt ennyire folyamatosan plastikusnak érzed a színészetedben is?
De nagyon erősen reflexióval működök, igen. Érzem benne, de a színházban azért el kell dönteni, tehát ott már nem illik azért gondolkodni rajta, hanem bátran neki kell menni, mert azért azok az emberek, én is vagyok, de nem én vagyok sok esetben.
A karakterekkel folytatjuk még a beszélgetést, arra vagyok kíváncsi, hogy lenne olyan, amit soha nem vállalnál el, Blanka. Maradjanak velünk, kedves hallgatóink, zene után jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a színházról, a színház világáról, Mészáros Blanka színművésznővel. Van olyan karakter, amire azt mondanád, mondjuk most ebben az állapotban és ezekkel a felkérésekkel, amit soha nem vállalnál el?
Ezen még nem gondolkodtam, úgyhogy most nem tudok mondani ilyet, de lehet, hogy lenne, de nem tudom.
A környezettől függ, vagy egy történettől függ, hogy mondjuk mire mondasz igent?
Az is lehet, hogy környezettől függ. Az is lehet. Történetet, ha van értelme valamiért elmesélni, én találok benne igazságot, hogy ezt mesélnem kell, akkor szívesen mögé állok, vagy mellé állok. De nyilván az, hogyha hiányzik a tartalmi lényeg mögüle, akkor csak önmagáért, pusztán önmagáért valamit lehet, hogy nem forszíroznék.
Hogyha itt a szerepekről beszéltünk, egy picit térjünk át a filmezésre. Mit jelent neked a filmezés? Hiszen ebben is otthonosan mozogsz, többször láttunk már a filmvásznon. Hogyan viszonyulsz a filmekhez? Szereted őket?
Az pedig egy harmadik tükör. Igazából azt érzem, hogy vagyok én, amit én látok, van egy, amit a közönség tart, vagy a színházban kapok magamról, és akkor van a film, ami meg egy nagyon érzékeny műszer, az a kamera. Tehát az mindent rögzít, hajszál pontosan, és hát sokszor nem is tudja az ember, hogy mi minden fut végig az arcán. Ha utazom a villamoson is, vagy a buszon, sokszor van, hogy úgy elmeredek, és azon kapom magam, hogy valaki esetleg figyel, vagy én más ember arcát nézem, és rögtön beleírok egy történetet, egy sorsot. Tehát sokszor sokkal finomabban kell bánni kamera előtt az érzésekkel, mint a színházban.
Hogy jut el egy színész a castingra? Őt választják, vagy te választod a castingot?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy engem hívni szoktak. Engem castingokra hívnak, és én oda általában nagyon szívesen elmegyek, és kipróbálom önmagamat.
Mit jelent a színésznek mondjuk egy sorozat és egy teljes estés filmben játszani? Mi a különbség közte?
Nekem az a különbség, hogy a film egy érzékeny történet, általában azért egy rendezője van, tehát egy fix forgatókönyvvel rendelkezik, nagy valószínűséggel összekovácsolódik ott is, jó esetben 30 nap alatt a stáb, ha van annyi idő, hogy leforgassuk ezeket a nagyobb költségvetésű játékfilmeket. Míg egy sorozatnál ott sokszor cserélődnek a szereplők, cserélődik a stáb, mert ugye annyira hosszú és annyira minden nap kell dolgozni, és sokszor ugye velünk íródik a története is, tehát az másfajta jelenlétet kíván.
A Gerilla című filmben is úgy kerestek meg téged. Milyen volt ennek a castingja?
Nagyon sokáig dolgoztunk a Kárpáti Gyurival, a filmrendezőjével, már megvolt a főszereplője, Váradi Gergely, aki a filmben a Barnabást alakítja. Megelőzte egy személyes beszélgetés a rendezővel, és utána vagy 5 órán keresztül mindenféle improvizációkat csináltunk a saját életünkből, a film történetéből, és akkor még nem is tudtam a forgatókönyvről, vagy onnan hozott szövegekkel, tehát jól elfáradtam a végére, arra emlékszem, de felemelő élmény volt, meg nagyon Gyurinak a nyitottsága, meg a nyíltsága engem is közel engedett ehhez az egész dologhoz.
Rengeteget beszéltél a rengeteg munkáról, azt tudnám így mondani. Honnan merítetted eddig az elmúlt 9 évben ezt az óriási energiát? Honnan tudod ezt mozgósítani? Ez nem mindenkinek van.
Valami belső tűz hajt engem. Szóval önmagában szeretem az embereket, szeretem őket szórakoztatni, szeretem, hogyha engem szórakoztatnak, És valahogy ez az egész át van itatva ennek a színház mámorával, ha már van ilyen. Ami sok esetben estéről estére van, hogy munka, de valahogy közben mindig van egy olyan felszabadult pillanat, amiért érdemes ezt csinálni.
Hát azt hiszem, hogy nagyon érdemes téged meg is nézni, úgyhogy ajánlom minden halasinak, hogy aki nem látta még Blankát a színházban, az látogasson el Budapestre, kövesse a darabjait, illetve a filmjeit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánunk.
Én
a
is nagyon szépen köszönöm.